Reklám következik.
Képzelj el egy helyet, ahol az egyedi tervezésű otthonok a tópartra néznek, vagy a dombokra. Ahol együtt élsz a természettel, városi kényelemben. Lég 11 Home & Park. Tóparti otthonok, Budára hangolva.
Reklám hangzott el.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Legújabb epizódunkban a novella, a rövid próza, az elbeszélés lesz a főszereplő. Én nagyon fontosnak tartom ezt a műfajt, és nagyon szeretném, hogyha más is rájönne, hogy ez a prózairodalom egyik csúcsa. Ennek megfelelően egy novellista, Svoren Edina lesz a vendégem, akinek 5. novellás kötete jelent meg idén, és ilyen novellás könyveket szeretnék ajánlani majd a Top 10 rovatban. Mindezek előtt pedig az előző epizódot folytatva a szerzői jogok kérdését járom körül, kié is a könyv, amit írtam. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Legutóbb tehát arról beszéltünk, hogy van egy kiadói szerződés, amiben a szerzői jogosult, vagy a szerző meghatározza, hogy mire adja át a művet, és mik azok a felhasználási jogok, amit átad a kiadónak, és a szerzői jogokról is beszéltem, amelyek tehát elidegeníthetetlenek, az mindig csak a szerzőt védi. Menjünk egy kicsit tovább ebben a témában. Tehát a felhasználási szerződés alapján a szerző engedélyt ad a művének a felhasználására, a felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni, ebből él a szerző. A felhasználási szerződésnek vannak szükségszerűen lényeges fogalmi elemei, amik mindig benne kell, hogy legyenek ebben. Tehát a szerző megnevezése, ez nyilván nagyon fontos. Akár úgy, hogyha egy szerzői álnevet használ, akkor ezt is a szerződésben kell lefektetni. Ő adja ugyanis az engedélyt, a felhasználót is meg kell nevezni, aki az engedélyt kapja, ez mondjuk a kiadó, és a műnek a megjelölése, amelyre ez az engedély vonatkozik. Jövőben megalkotandó mű esetében is át lehet adni a szerzői jogot, akkor tehát együtt várja a kiadó a szerzővel, hogy megszülessen a nagy mű. A felhasználási engedély korlátozható valamilyen területre, időtartamra, tehát azt mondhatom, hogy csak 5 évre adtam, és csak Magyarország területére, vagy valami hasonlót. Szóval ez elég részletesen szabályozható dolog. Miből keresi a pénzt akkor a szerző? Általában jogdíjból, tehát a kiadó által az ő engedélye szerint áruba bocsátott könyvekből befolyó összeg egy bizonyos százalékát kapja, de kaphat előleget, ez egy jogdíj előleg általában, amit majd a későbbiekben leszámolnak a fizetendő jogdíjból. A szerzői jogok kapcsán érdemes ketté venni a különböző jogokat, mi az, ami elidegeníthető, mi az, ami vagyoni jog inkább, és mi az, ami a személyhez fűződő jog, és a szerzőnek a művéhez kötődő személyes kapcsolatát védik. Ezek a személyhez fűződő jogok, amelyek soha nem átruházhatóak. Nem szűnnek meg még a védelmi időt leteltét követően sem. Például mindig fel kell tüntetni a szerző nevét, védeni kell a mű egységét, akkor is, hogyha ez egy 30 éve megjelent mű. Nem lehet önkényesen megcsonkítani, tehát, hogy fölé van írva, hogy Karinthy Frigyes, de kiúztam a 3/4-ét, ezt nem lehet megtenni, hiába nem esik már szerzőjogi védelem alá. És nem lehet az eredeti mondani valójával ellentétes módon átírni, tehát ez örök időkre megilleti a szerzőt. És vannak vagyoni jogok, amely rendeltetése a művek felhasználásához kapcsolódik, szerzők esetében főszabályként ezek sem átruházhatóak, de védelmi idő leteltével megszűnnek. Vannak itt is kivételek, például, hogyha valaki egy reklámügynökségnél dolgozik, és a munkaviszonya idején ír mondjuk egy reklámversikét, ami lehet, hogy műalkotásként is megállja helyét, az sajnos nem az övé, hanem ezé a cégé, de ott ezt a munkaszerződése szabályozza. Egyébként a magyar kultúrtörténetnek a első és legjelentősebb jogát ruházási szerződése Petőfi Sándor nevéhez kötődik. 1847. januárjában kötött egy szerződést a kor kiadójával, Emich Gusztávval. Eladta tulajdonképpen összes költeményeit örökáron 1847-ben. A szerződés szerint minek következtében a fentebbi kötet ezentúl az ő kizárólagos sajátja, azaz Emich Gusztávé. Ilyet már nem lehet csinálni, és egyébként Petőfi halála után sokkal, amikor már egyáltalán megjelenhetett, akkor bíróság előtt kellett igazolni, hogy valóban ő írta alá ezt a szerződést, Arany János beidézték tanúnak, és hogy egyáltalán hogyan kell értelmezni azt, hogy ő ezt örökáron eladta. Ma már Magyarországon és általában a kontinentális jogban az a szabály, hogy a szerző halálát követő 70 éven át részesül az adott mű, meg hát maga a szerző védelemben, ezt hívjuk védelmi időnek. A védelmi időt a szerző halálát követő év első napjától, közös művek esetében pedig az utoljára elhunyt szerzőtárs halálát követő év első napjától kell számítani. Ezért van az a nagyon vicces helyzet, vagy hát különös helyzet például, hogy a János Vitéz című daljáték, amit játszanak a színházak 1904 óta, az még mindig szerzőjogi védelem alatt áll, mert bár a zeneszerző Kacsó Pongrácz meghalt 1923-ban, majdnem 100 éve, de szerzőtársa nagyon fiatal volt, Hertai Jenő, aki 1957-ig élt, tehát még, ha jól számolom, 7 évig szerzőjogi védelem alatt áll ez a mű is. Minden szerzőnek azt javaslom, hogyha azt szeretné, hogy még a dédudonkája is kapjanak pénzt, akkor egy nagyon-nagyon fiatal szerzőtársat vonjon be. Szóval, hogyha a szerző ismeretlen, akkor is van védelem. Ilyenkor valamilyen módon egy jogkezelő, vagy valaki fenntartja ezeket a jogokat, és hogyha ő jelentkezik, akkor jár neki a pénz. És a védelmi időt követően a mű közkincsé válik, így a felhasználásához nem kell engedély. Fontos megjegyezni, amit már mondtam, hogy az elhunyt szerző emlékét sértő magatartás ellen a védelmi idő után is lejárattól függetlenül felléphet az örökös vagy a jogkezelő. Mikor nem kell engedély a szerzői jog által védett művek felhasználásához, ezt is szabályozza a szerzőjogi törvény. Szabad felhasználás egyik esete a magáncélú másolat készítése, tehát lefénymásolom és otthon olvasgatom. Ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha a jövedelem szerzés nem keletkezik, tehát nem bocsátom áruba, vagy nem adom elő pénzért, vagy valami ilyesmi. Lehet könyvként kiadott mű egyes részeit, vagy újság- és folyóiratcikkeket oktatás céljára használni iskolákban, itt racionális keretek között mondjuk a iskolai osztály létszámának megfelelő másolatot készíteni, tehát az oktatásban ez szabad, de ott sem szabad hát túlzásba esni, és ennek örvén kihasználni valami jogsértő dologra. És a másik ilyen kérdés az idézet, ezt sokan szokták kérdezni, hogy mennyit lehet idézni. A jogszabály az arról beszél, hogy az idézés jogszerűsége az nem a hosszúságra vonatkozik, tehát nem azt mondjuk, hogy hány verssor, vagy milyen időtartam, vagy nem is arányokat, hogy a teljes mű 10 vagy 20%-a lehet-e idézet, hanem azt mondja, hogy a jogszerű idézési célhoz szükséges terjedelmi mű átvétel esetén van lehetőség a mű részletének idézésére. Hát ezt az idézési célt, ez persze nem tartalmazza a törvény. A gyakorlat alapján elsősorban kritikai cél lehet, vagy ismertetés, vagy valamilyen saját álláspont alátámasztására, vagy éppen egy vita szempontjából lehet idézni. Idézési célként elfogadható például, hogyha a motto, vagy egy tiszteletadás, vagy egy önálló variáció kiinduló pontja, lehet egy művészeti cél is. Az a lényeg, hogy az idézetnek mindig csak kiegészítő szerepe lehet, és nem lehet lényegi szerepe, tehát nem lehet ezen az örvön, hogy én csak idéztem kiadni egy még jogvédett szerző műveit, hogy hát hiszen ott az idézőjel, és akkor lehet csinálni. Kitől kell kérnem engedélyt, ha olyan művet szeretnék felhasználni, amelynek a szerzője ismeretlen, illetve nincsen tudomásom a tartózkodási helyéről. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert akkor is jogvédelem alatt áll a dolog. Vannak esetek, amikor a jogosultak felkutatása nem jár eredménnyel, amennyiben a mű szerzője ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, akkor a mű úgynevezett árva műnek minősül. Az árva művek egyes felhasználási engedélyét a szerzőjogi hivatal végzi. Nagyon gyakori az, hogy nyitnak egy számlát például, ahova a megfelelő jogdíjat utalja a kiadó, hogyha még a védelmi idő alatt felbukkanna az örökös. Ez az én kiadói gyakorlatomban is megtörtént, ráadásul nem akárki volt a szerző, hanem Szálasi Ferenc, akinek kiadtuk a naplóját, de neki is járt volna a szerzőjogi díj, de szerencsére nem jelentkezett érte semmi, és aztán meg is szűnt ez az oltalom. Ilyen felhasználási engedélyt legfeljebb 5 évre lehet adni, mert utána előfordulhat, hogy akkor mégiscsak felbukkannak az örökösök, ez sem átruházható, a felhasználási engedély és a mű átdolgozására pedig nem jogosít fel. Nagyjából ennyi az, amit érdemes akkor tudni a szerzőjogokról, amikor nekivágunk annak, hogy megjelentessük a hatatlan remek műfünket. Könyvemberünk ezúttal Szvoren Edina. Nemrég megjelent Mondatok a csodálkozásról című kötete, és talán még az aktualitások közé tartozik, hogy idén újra nyomtak 2 könyvedet is. Egyik az Európai Unió díját 2015-ben elnyerő Nincs és ne is legyen, és az Ország legjobb hóhérát is, tehát tulajdonképpen idén 3 könyved is megjelent. Ha jól olvasok fel egy nagyon rövid részletet a könyvből, mert igazából erről szeretnék beszélni. Ez mindjárt az első és egyben a címadó novellából van. Nap mint nap el kell játszanom a csodálkozó ember szerepét, és ez a színlelés egyre nehezebb. Mióta csak eszemet tudom, képtelen vagyok a csodálkozásra, de ha mindent valószínűnek, vagy akár csak lehetségesnek látok, ennek a dolognak nem sok köze lehet bármiféle előrelátáshoz, okossághoz, dicsfénnyel övezhető prudenciához. Ez egy fogyatékosság, tudom. Minden nap történik valami. A meghökkentő és a megdöbbentő közt a skála széles és színes, majdhogy nem végtelen. Egy festő nonfiguratív képet alkotott, és csodálkozni kell. Meghalt egy ember, és haldokolt pedig, csodálkozni kell. A porházas pár egyik tagja azt találta mondani, lent vidéken, és csodálkozni kell. Karlendítős Hitler portrét láttam egy nagy múltú cukrászda falán, csodálkozni kell. Debrecenben katolikusok is élnek, csodálkozni kell. Kipukkadt a nagy, kék gyógyászati labda, amit a McKenzie terapeuta tudta nélkül szereztem be, és csodálkozni kell. Ha nem kipukkadt, csak leeresztett, csodálkozni kell. Amikor kinyitom az ajtót, és meglátom a barátaimat a lépcsőházban ácsorogni, úgy kell tennem, mint a csodálkoznék, és azt mondanom, hogy ó, pedig tudtam, hogy jönni fognak, hiszen felszóltak kaputelefonon. Mikor csodálkoztál utoljára?
Ritkán csodálkozom.
Valójában persze ez a kérdést azért tettem fel, hogy én is úgy kizökkentsenek, mint engem kizökkentenek ezek a novellák. Én ezeket azért szeretem nagyon-nagyon, mert a legmeghökkentőbb, legkizökkentőbb, legelgondolkodtatóbb mondatok vannak a legváratlanabb helyeken, és azt gondolom, de majd erről beszélünk, hogy ez találkozik a szerzői szándékaiddal. A másik pedig, ami miatt nagyon szeretem, azt sokkal könnyebben mondani, azt úgy hívják, hogy humor. És igazából erről szeretnék egy kicsit beszélgetni veled, hogy a korábbi könyveidnél nagyon tartózkodóan írta le a kritika is, meg az olvasók is általában, hogy van benne humor, pedig szerintem tele volt vele. Hagy olvassak föl, és aztán már túl sok minden nem fogok fölolvasni, egyik legelső komoly kritikát, amit rólad írtak, Rész Pál írta, legérzékenyebben a megalázottakra és a megszomorítottakra figyel, legyen az ő maga vagy más, Szvoren azonban túllép a nagy oroszok részvétvallásán, az emberi szolidaritást már-már erotikával lényegíti át, test közelbe hozza. Ez nagyon eredeti és nagyon szép. Tehát nagyon mély elemzést írt rólad annak idején Rész Pál, ezt tulajdonképpen ma is le lehetne írni, de valahogy ő se vette észre a humorodat. Lehet, hogy az van, hogy amiatt, amit ő is leír, hogy a megalázottakra és megszomorítottakra figyelsz, nem illik észrevenni, hogy ilyen mély és elementális humor van benne? Vagy egyszerűen csak másfajta humorod?
Hát egyrészt valóban ez a sztereotípia kevésbé eleven az olvasókban, hogy ezek a rétegek így együtt is működnek, és így jelen valóak. Másrészt a Rész Pál szavainak a védelmében mondom, hogy ő ezt egy pár novella alapján, az első kötetem megjelenése előtt írta, pár novella ismeretében, ami a Holmiban jelent meg, és ő maga ezt, erről azt mondta a Pertú kötet megjelenése után, hogy azért, hogyha ezeket mind ismeri, akkor nem egészen ezt írja, vagy nem ezt írja. Nagy részt vissza is mondta, hogy ez nem ilyen, nem egészen így festett már a Pertú idején sem, úgyhogy nem tudom, hogy ezt ő észrevette volna. Én is így gondolom, hogy valami humorféle, valami nem is biztos, hogy humor, valami rés a dolog komolysága mögött, mellett, alatt mindig volt a szövegeimben. Nehéz ezt lefordítani erre a dihotómiára, hogy most szomorú vagy vidám, nyilván most sarkítok amúgy is. Én inkább hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ez egy ilyen értelmezési rés, ami humoros is tűnhet, meg másmilyennek is. És annak én örülök, hogyha ezt a rést észreveszik, ami az értelmezések, vagy az előjelek sokféleségét biztosíthatja, vagy szóval, hogy ezek nem ilyen előre kódolt dolgok.
Hát hívjuk már résnek, de én ezt nagyon szerettem, és ugye azt látom, hogy még nagyon friss a könyv, de azért már páran írtak róla, és most leírják, mert ezt most már tényleg nem lehet nem észrevenni. Különösen ugye az első blokkja vagy része a könyvnek, ezek a bizonyos orvrum jegyzetek, ezeket nem lehet azt mondani, hogy nem humorosak, vagy nem lehet kihagyni egy értelmezésből. De én szerintem eddig is nagyon, nagyon ott volt. Válaszoltál végül is a kérdésemre, hogy a téma miatt talán nehezebben hajlik arra az olvasó, hogy elhiggye magának, hogy ez humor. De nem lehet, hogy az is van, hogy amikor a fájdalomról, a hiányról, meg mindarról a dolgokról olvasunk, amiről te tényleg nagyon sokat írsz, akkor nem merjük engedni a saját humorunkat se, hogy előkerüljön.
Hát, hogy most irodalomban vagy?
Mint olvasó. Mm-hmm. Nyilván szép irodalom. Tehát, mm-hmm. hogy azért nem jut eszembe, hogy ez humoros, mert olyan élethelyzetek életeket mutatsz meg, meg én olyan élethelyzeteket képzelek akkor el, ahol valahogy tiltom magamnak, hogy a humorra gondoljak.
Nem tudom, azért ennek az irodalomban nagy hagyományai vannak, és hát a komoly és súlyos dolgokkal lehet irodalmon kívül is úgy igazán viccelni, szóval, hogy, mert hogy a humor az tényleg a távolságtartásnak, vagy a kívül, nem a hideg távolságtartásnak, a perspektíva váltásnak egy lehetősége, nem csak az irodalomban, és ezért is mondom ezt a részt, meg ezt a kívüllevést, mert ugye ez szerintem valami perspektíva váltás az olvasó agyában, amit nyilván a szövegek, konkrét szövegek és szöveghelyek tesznek lehetővé, ami másképp is lehet, tehát így megmutatni egy más perspektívát nem csak humorral vagy ilyen eszközökkel lehet, itt most ez ilyen. Én szerintem a nagyon egy oldalról megmutatott dolgok, pláne, hogy én rövid prózát írok, és nagyon sokáig ráadásul egyes szám első személyű szövegeim voltak szinte kizárólag, hogy ennek azért van egy szűkösséget, hogy azon tényleg nincs valami kis szabaduló nyílás, vagy ahonnan tényleg egy rés, ahonnan valahogy máshogy is rá lehet nézni a dolgokra, akkor az azért nagyon szorongató tud lenni, és éppen a súlyos dolgoknál nagyon alapvető igény, hogy ez így
legyen. De az is lehet, hogy ez a hang nehezen behelyezhető egy ívbe, tehát nem lehet azt mondani, hogy te nem tudom én, kit folytatsz, bár hogyha most itt tartok, akkor eszembe jut, hogy most két helyen is olvastam, hogy Örkén Groteszk egyperceseihez hasonlították ezt a könyvet, vagy főleg ezt az első részét. Erről például mit gondolsz?
Hát nem sokat. Én nem gondolom, hogy ezeknek túl sok köze lenne Örkényhez, holott benne van az én irodalmi gondolkodásomban, tudatomban. Nem tudom, hogy ezt hogy sikerült nekem ilyen távol tartani az Örkényi rövid prózától. Nem gondoltam rá, tehát ez nem egy igyekezet volt. Sokkal erősebb mágnesek működtek egyébként, amit hagytam is, hogy működjön. Tehát a időnként fölvillan egy ilyen Bernhardi hang, azt én írás közben is észleltem. A többiek, akikre gondoltam, szerintem nem érezhetőek, de valamilyen fajta bátorítást adtak. Volt, akit az Orvurmok írása közben kezdtem el igazán olvasni, ugye a Harms például, az ő esetei, ha jól emlékszem, annak a rövid próza gyűjtemének a címére, vagy a Petrusevszkája rím történetei, szerintem eredetiben nem így van, de szóval, hogy ezek sokkal inkább eszembe jutottak, meg hát Kafka is.
Igen, valójában most, hogy mondod azt, hogy ott is nehezen írja le az ember, pedig hát már eltelt jó pár évtized, hogy a humor az mennyire fontos benne, pedig hát ott van nagyon is. De majd erről egy másik ponton majd mindenképpen akarok beszélni, de egy kicsit most erről a rövid próza műfajról, szerintem abban valószínűleg egyetértünk, hogy ez általában a prózairodalomnak egyik csúcs teljesítménye, és valahogy Magyarországon, egyébként máshol is, de Magyarországon nagyon-nagyon háttérbe szorult. Tehát, hogy az olvasó hajlamos, pici el nem készített regény kezdeteknek tekinteni a novellákat, tehát az igazi próza irodalom az a regény, és hát ami ezt nem éri el, az ott valami második ligában van. Pedig hát annál magasabbra helyezni egy prózai szöveget, hogy ilyen tömören kifejezzen valamit, nem nagyon lehet. Szóval ez egy mostoha sorsú műfaj még mindig Magyarországon, ehhez képest te 5 rövid próza kötetet írtál, és nem is írtál mást. Tehát rólad most már el lehet mondani azt, hogyha főállása novellista, azt hiszem, és ez, ha jól értem, akkor így is marad.
Nincsen elhatározva semmi, de a jelek arra utalnak.
Általában meg szokták kérdezni novellistáktól, és mikor írsz regényt? Ezt láttam, hogy tőled is megkérdezték.
Nem kérdezik, csak utalnak rá, hogy nem kérdezik, szóval ez már az nincsen. Sőt, igazából soha nem kérdezték. Ez mindig valami távoli rém, hogy vannak emberek, akik állítólag nem rajonganak a rövid prózáért, és vannak állítólag kiadók, akik nyomást helyeznek a szerzőkre, hogy írjanak regényt. Én ezt sose tapasztaltam, és tényleg beszélgetésekbe is, vagy nem merik mondani, de hogy nem. Én ezt a nyomást nem érzékelem, vagy nincs, vagy itt nyilván van egy piaci érdek a mellett, hogy lehetőleg minden író regényeket írjon, de így személyesen ez az én szintemben nem jelentkezik.
Érdekes mondom, nekem nem az jutott eszembe, hogy mikor írsz már regényt, hanem az jutott eszembe, hogy mikor írsz verset.
Igen, igen, igen.
Az a fajta tömörítés, telítettség, eszközhasználat, ami a te szövegeidet jellemzi, sokkal közelebb van a vershez, mint a regényhez szerintem.
Igen, ugyanakkor én úgy érzem, hogy én nem, ugye azon a küszöbön nem tudok átlépni, tehát az idődimenzióról nem akaródzik lemondani, és ez azért a prózában tart folyamatosan.
Amikor a Pertú megjelent, akkor a jelenkorra elmúlt 30 év legjobb kis prózaírójának választott egy ilyen listán, és akkor azt mondtad, hogy kevesen vagyunk az utóbbi 30 évben, akik mániákusan rövid prózát írnak, mondjuk 3-4-en, ha jól számolom. Mennyiben más mesterség ez? Tehát mennyiben más, hogy kell íróként rákészülni a feladatra, mint ha regényíró lenne?
Ezt akkor tudnám megválaszolni, hogyha írnék regényt. Hát amennyire persze kollégákkal való beszélgetésekből ez kiderül, meg íróinterjúkból. Talán az különbözik, hogy én iszonyatosan lassan írok. Tehát, hogy a továbbhaladásom tempója is iszonyatosan lassú. Tehát, hogy én amikor egy novellában vagyok, akkor minden egyes már megírt mondatot újra elolvasok a napon belül is többször. Néha szándékosan persze megszakítom más ingerekkel, mert akkor valahogy frissebb a szem, úgyhogy ilyen idegenebb szövegként lehet ránézni. És szinte kívülről tudom egy ideig, amíg én azzal foglalkozom, az addig megírt mondatokat. És azt vettem észre, hogy ez a lassúság, ez sok esetben pont a kulcsmondatokat hozza meg. Tehát valami olyasmi eszembe jut, ami, hogyha nem 16-szor olvastam volna el az előző napi adagot, akkor egyszerűen nem jut eszembe. Hogy van egy tempó, ami fölött nem veszünk észre a saját szövegeinkben sem lehetőségeket.
Te amikor visszaolvasod, akkor föl szoktad olvasni? Mert nekem olyan, mint egy kicsit nem csak a szemnek, hanem a fülnek is írná.
Nem szoktam fölolvasni. Mondjuk az Orrvurmokat pont otthon mindig, ha elkészült, egy fölolvastam, de mikor elkészült, tehát munka célból nem. Inkább elképzelem, elég jó a képzelő erőm, tehát én úgy olvasom némán, mintha mondanám. Legalábbis én ezt képzelem.
Mert ezeknek az Orrvurmoknak, majd erről mindenképpen akarok kérdezni, hogy a hallgató meg a nézőt értse, aki nem olvasta a könyvedet, hogy ez micsoda. Szóval, hogy azt látom, hogy van egyfajta ritmusa, zeneisége, és akkor ilyenkor gondolom sokan meg szokták kérdezni, hogy ennek van-e köze ahhoz, hogy neked van egy zenei pályád is.
Igen, hát biztos van, hiszen egy agyam van, és ugyanaz az agy gondolkozik zenéről, vagy ugyanaz formál meg egy zenei mondatot.
Csak korábban
mikor írok, szóval ezt nem
elég határozottan visszautasítottad, hogy ez a két pályád, az keresztezhetné egymást, ugye van a zenetanár, zenész, és van az író, és most, mint hogyha a témában is egy kicsit, hiszen fölmerül időre a zene, vagy a muzsikus lét, tehát mint hogyha most mégis kereszteznél.
Hát az nem, az egy felszínes dolog, az a motivika, az szerintem bárki bármikor leakaszt egy szögről egy foglalkozást, amiben kicsit beleolvas, és akkor tud úgy írni, szóval az nem érdekes. De a másik, amit mondasz, én csak az ellen tiltakoztam, vagy próbálom árnyalni a képet, hogy a zeneiség az a legkevésbé pont a ritmus. Szóval, hogy az, hogy most hogy merre kanyarodik az intonáció, és akkor most milyen szórend van, vagy... Persze, én azzal is foglalkozom, de a zeneiségnek szerintem ez a leg... A zenei szerkesztésnek ez a leg még a motivikán túl a legfelszínesebb, és szinte ilyen allegórikusan ráhúzható eleme. Én inkább arra gondolok, hogy aki tisztában van azzal, hogy a zenében mit figyelünk, és hogyan működik ez a motivikus figyelem, most a nem a tematikusra értem, tehát hogy a motivum ismétlések rendje, a memória használat hogyan működik a zenében, az ezt a képességét írásban is tudja kamatoztatni. Tehát az, hogy hány ismétlés, meddig tart ki a rövid távú vagy hosszú távú figyelem, hány új elemet képes befogadni az ember ismétlés nélkül, meg ezek a... Erre én most nem tudok definíciót mondani, de például ugye egy zenei analízis, egy zeneműnek az analízise, az ilyeneket figyel többek között. És hogyha erre valakinek van egy füle, egy képessége, akkor szerintem azt használja a írás közben is.
De magam bárdolatlan zenei műveltségével ezt is ritmusnak hívom, de
hát értem, egy nagy hogy ez abban, de igazad van, igen, egy nagyobb léptékű ritmus, csak hogy, szóval, hogy ez csak általában ezt szokták, szóval a mondatzene, vagy nem tudom, hogy az
ez milyen szép szó, ezt megjegyzem. Így fogom használni.
Kevésnek tűnik. Szerintem többről van szó. Mm. Tehát inkább éppen, hogy többről van szó.
Tehát, hogy a bekezdések zenéje, vagy valami hasonló.
Igen, igen, igen.
Szóval ez a kötete, ahogy már beszéltünk róla, két részből áll. Van benne 7, ahogy mondjam, klasszikusabb felépítésű novella, és van benne 29 ilyen rövid szöveg, amit te Orvund jegyzeteknek nevezel. Ugye ezt lehet tudni, hogy ezek az Orvurmok két dolgot jelentenek, és talán ezért is van németül, mert ott aztán végképp két dolgot jelentenek. Jelentik magát a fülbe mászót, vagy tehát azt a férget, vagy nem tudom én micsoda az. Ez hisz egy kicsit kafkai lényt, akitől mindannyian viszolygunk, legalábbis én nagyon. Meg jelenti a fülbe mászó zenét, a dallamtapadás, meg a fülbe mászó zenénél ugye az ember hajlamos odaérteni azt, hogy olyan édeskés valami. Tehát ez a kettő együtt van, hogy találtad a szót, és hogy hogyan értelmezi ez ezeket a szövegeket?
Igen, szóval én azért döntöttem a német mellett, mert egyrészt mert valami főnevesebb dologra volt szükség, másrészt meg hogy benne van szó szerint egy féreg, mondjuk szerintem azt hiszem biológiailag bogár, vagy nem most ezen, de hogy, szóval, hogy van egy ilyen undokság a szó elsődleges alakjának, most nem is a jelentésének, szóval hogy az úgy jobban kifejezte ezt a kettősséget, és hát meg nem akartam azzal megbirkózni, hogy a fülbemászó szó az magyarul inkább pozitív.
Kivéve eszünkbe jut ez a...
Hát dolga. Már igen, most a mind dallam, vagy ez a dallam, igen, ez a számomra annyira nem, mint zenésznek, de szóval nem, ezzel nem akartam ennek a jelentésnek az asszociációval magyarul itt birkózni. Szóval jobbnak tűnt, de mondom, főnév kellett, szóval nem, az nem volt...
Ezeknél jó. A kis szövegeknél még inkább jellemző az, ami egyébként sok novelládban, hogy olykor nagyon nehezen kitapogatható a történet, amire egyszer azt mondtad, hogy amit egyébként el lehet mondani, annak meg semmi értelme. Szóval, hogy választasz témát, meg hogyan viszonyulsz a történethez?
Hát ugye a történet nincs, azt az ember csinálja, és az a kérdés, hogy mennyire csinálja. Én régebben sokkal kevésbé viseltem el, szóval kifejezetten irtóztam az ilyen kerekded történetektől. Most eltekintve attól, hogy a mű az művi, és ilyen értelemben persze minden forma hamis. Én korábban úgy éreztem, hogy ez egy olyan hamisság, amit én nem vagy olyan műviség, inkább így mondom, amit nem akarok. Az idők folyamán sokkal kevésbé érzem visszataszítónak. Persze nem arról van szó most se, hogy sztorikat írnék. Hát valószínűleg így érzékelem amúgy a mindennapi életben körülöttünk lévő nem létező történeteket is, vagy ilyen történetmorzsákat, vagy ilyen...
Szerintem nagyon is van benne történet, csak nem úgy, ahogy, ahogy a hétköznapi olvasói modalitással nekiülünk, mert egy ilyen mellékmondat, amivel elkezdtük a beszélgetést, hogy megy a szöveg, és egyszer egy fél mondatból kiderül valami, amiből utólag össze lehet rakni kinek a maga módján egy történetet. Lenne még egy téma, amit mindenképpen meg akarok kérdezni, hogy az ország legjobb hóhéráról azt mondtad, hogy nem írtad volna meg, hogyha a miniszterelnök korábban beszél a halálbüntetés visszaállításáról, mert hiszen így valami aktualitást adott a szövegnek. Most újraolvastam az Oltás című novelládat, ahol van benne egy orvos, aki nem szeret oltást adni. Ezt megírnád ma is?
Nem, valószínűleg ezek blokkolódnak, ha nagyon-nagyon... Aktuális, bár ehhez is változott a viszonyom, tehát azért szeretek újabban olyan ilyen csapásokat megnyitni, amik olyanok, mintha teljesen aktuális eseményekhez vezetnének. De valóban, és egyébként az ország legjobb hóhírán, a címadó novelláról van szó.
Igen.
És az egy fordítás miatt kellett akkor hangsúlyoznom, hogy az. Szóval nem így működöm, hogy akkor abban nincs semmi érdekes, hogyha ez egy a valósághoz még egy lépéssel közelebb jön. Ez esetben a halálbüntetés, tehát akkor nincs az a borzongató gondolat, hogy amivel én akkor eljátszottam, és amit érdekesnek láttam. Hát igen, szóval, hogy a szép irodalom az a lehetségességgel dolgozik mindig, és ezen keresztül utal a valóságra, és hogyha valami egy az egyben valóságos, akkor megszűnik a lehetségesség, szóval, hogy valahogy akkor nincs, akkor máshonnan nézünk a dolgokra, akkor nem latolgatjuk ezeket, hanem vannak, és szóval egyszerűen nem gondolkozunk róluk.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. 10 plusz 2 nemrég megjelent novellás kötetet javaslok. A kettő az két antológia, két gyűjtemény. Az egyik a szokásos, most már lassan fél évszázada megjelenő Körkép, ami idén különlegesen 2 évet dolgoz fel, hiszen a világjárvány miatt nem jelenhetett meg a 2020-as, tehát a Körkép 2020-2021 az előző 2 évad legjobb novelláiból válogatta Turi Tíme, a Magvetőnél jelent meg 2021-ben. A másik egy tematikus gyűjtemény, amelyet Cserna Szabó András és Fehér Renátó szerkesztett. Ez az éppen szünetelő Hévíz folyóirat gondozásában a Cserkiadónál megjelent könyv, Schweik 100, egy derék katona kalandjai a világháború utána címe, és kortárs szerzők gondolják tovább Schweiknek a történetét. Nagyon érdekes kötet. És akkor 10 olyan novellás kötet, amelyeket az elmúlt, hát egy vagy bő egy évben adtak ki, és szerintem kihagyhatatlanok. Van benne klasszikus és kortárs is. 4 klasszikust mondanék, Örkény István novellák egy címmel, Tengertánca címmel megjelent kötet a Helikonnál 2021-ben, ez a korai novelláiból egy válogatás, jön majd a folytatás a novellák 2 jövőre. Mészöny Miklós jelentés 5 egérről, ez is elbeszéléseket tartom, az a jelenkor adta ki 2020-ban. Tar Sándor lassú teher, a Magvetőnél 2021-ben szintén egy válogatás. Hazai Attila korán meghalt, még nagyon fiatalon elhunyt, akár kortársunk is lehetne, vagy kellene lennie. A szerző Szex a nappaliban című könyve, amely eredetileg 2000-ben jelent meg, és most 2021-ben újra kiadta a Magvető. Végül pedig 6 kortárs, Bereményi Géza, Azóta is élek, összegyűjtött novellák, szintén a Magvetőnél 2021-ben. Puskás Panni, a Rezervátum visszafoglalása, ez is magvetős, 2021-ben. Kovács Bálint, Lehetne, hogy csak aludjunk című könyvvel, Kaligramnál jelent meg idén. Karafiát Orsolya, Amikor szétsipál a csöveken keresztül üzent, avagy Így tanultuk a szerelmet című könyve, Szkolár, és 2020 végén jelent meg körülbelül egy évvel ezelőtt. Pál Sándor Attila, Rokonok, Magvetőnél jelent meg 2021 tavaszán, végül pedig Mécs Anna, Kapcsolati hiba, a Szkolárnál jelent meg 2000-ben. Kiváló elbeszélések, kiváló szerzők, olvassanak novellákat.